Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! Az Unisexben ma folytatjuk a már korábban elkezdett témánkat, és megint csak szüléssel fogunk foglalkozni, de most egy külön érdekes történetünk lesz, mert hogy egy nagyon bátor lány látogat el hozzánk, aki elmeséli a saját szülésének a történetét, annak a teljes pőre valóságában, ahogy ez megtörtént vele. Én egyébként nagy csodálattal hallgattam őt végig, mert hogy annyira őszintén elmondta azt, ami ott történt vele, ami neki problémát okozott, nem az, hogy problémát okozott, de igazából traumát okozott, hogy ezeket a történeteket halljuk mindig, de nagyon kevés az, aki ezeket el is meséli úgy, ahogy történt, még talán mondjuk kommentekbe lehet olvasni, de az, hogy valaki odaül egy mikrofon mögé, és teljesen őszintén elmondja, hogy mi történt vele, úgyhogy még viszonylag friss az élménye, és még egészen pici a gyerek, szerintem olyan szinten tabu feszegető ez a dolog, amikor az ember a saját testéről beszél, hogy ez is nagyon ritka, a másik pedig, hogy szerintem még a mai napig az is tabu, hogy valaki kimeri azt mondani, hogy mondjuk nem tud kapcsolódni a gyerekével szülés után, vagy nem érzi a boldogságot, vagy nem örül, és ez nem feltétlenül a szülés utáni depresszió, hanem bármiféle traumából, szülési traumából fakadó, vagy akár csak egy személyes dolog, ami miatt ez megtörténik valakivel, hogy nem érzi azt, aminek elvileg ugye azt mondjuk mindig, hogy ösztönből kéne jönnie. Neked, Gellért, volt-e valaha az életedben olyan történet, amit így nyilvánosság előtt felvállaltál, amiről úgy beszéltél, hogy gondolkoztál rajta, hogy megéri-e ez neked a kockázatot, hiszen ezekre mindig jön visszajelzés is.
Hát amin gondolkodtam, azt végül nem mondtam el, vagy nem írtam le. Én egy átlagos újságíróhoz képest, ahhoz képest, hogy én tulajdonképpen szakújságíró vagyok, tehát filmes újságíró vagyok, viszonylag sokat írok magamról, a személyes élményeimről, ha olyan a téma, akkor akár kényesebb dolgokról is. De egyébként mondjuk én is valamennyire ugye ismert embernek számítok egy nagyon szűk közegben. Én azt gondolom, hogy egy olyan embernek, aki a nyilvánosság előtt dolgozik, ne az ismert meg a híres kifejezést használjuk, könnyebb a dolga az ilyen kitárulkozások alkalmával, mint egy civilnek. Ugye általában el szoktunk attól ájulni, meg a címlapokra mindig ki is írják, hogy XY most aztán brutálisan őszintén elmondja, nem tudom én, a szülése részleteit, most maradjunk ennél a témánál. Igazából, ha ő mond valamit, már mint egy megbecsült híres ember, celeb, vagy valós, nem tudom én, inkább objektív értékekkel bíró híresség, neki azért van egy hátországa. Hogyha ő valami olyat mond, ami mondjuk fontos embereknek nem tetszik, vagy befolyásos embereknek nem tetszik, valószínűleg kapcsolati hálója is van arra, hogy túlélje ezeket a saját nyilatkozatait. Míg mondjuk egy civil esetében pőrén áll a kamerák előtt, vagy ül a mikrofon előtt a nyilatkozó, és igazából szerintem ő sem tudja azt előre 100%-osan, sőt, hát szerintem eléggé kis százalékban tudja megtippelni azt, hogy ez a nyilatkozat milyen utóélettel bír majd, neki milyen következményekkel jár majd az életére nézve, és hát ami a legfontosabb, hogy ő hogy fogja magát utána érezni, mert ugye az is egy fontos szempont, hogy a közéleti embereknek valamilyen mértékben, de minden nap életükhöz hozzátartozik az, hogy a nyilvánosság felé működnek, tehát az exhibicionizmus az kell ahhoz, hogy az ember nyilvánosan működjön, míg egy civilnél ez nem feltétlenül van meg. Tehát ő nem feltétlenül azért meséli el a történetet, mint hogy a mai vendégünk is ilyen. Ő nem szerepelni akar, nem a rádióban akar szerepelni, hanem van benne egy nagyon mély és tiszteletre méltó belső késztetés, hogy ezáltal is kiálljon magáért. Mert hát igazából tulajdonképpen a legtöbbünknek ez az egyetlen eszköze arra, hogy tegyen valamit azért, hogy jobb legyen akármilyen témában a helyzet. Meg hát ennek nyilván ilyen pszichológiai okai is vannak. Már az is könnyebb, hogyha egy ismerősödnek beszélsz ezekről a traumákról. De mivel ebben az esetben ugye egy olyan jelenségről beszélünk igazából, amely a személyes történetektől eltávolodva is igen rémisztő, mivel hogy nagyon-nagyon sok olyan eset van, beszéltünk már az adásainkban ezekről, ahol a nőknek rettentő élményeket kell átélni a boldogság érzése mellett, vagy annak ellenére. Ezért fontosak ezek az egyéni kiállások, és hát valóban nincsenek sokan, akik ezt megteszik. Igen, én azt hiszem egyébként, hogy az is a különbség, mert most így nagyon pörög az agyam, és gondolkodtam, hogy volt-e olyan személyes sztori, amin így gondolkodtam, hogy kiírjam, vagy ne írjam ki. Őszintén szóval nagyon sokszor szinte mindegyik sztoriról ezt gondolom. Akár csak egy villamosos afférről, vagy bármi, ami ilyen konfliktus központú dolog.
Hogy te végigpörgeted az agyadban, hogy milyen reakciókat fogsz
így
erre
van,
kapni, hogy lehet
van.
Majd téged betámadni.
Hogy lehet majd betámadni, igen, és akkor nekem az a módszerem erre, hogy így aprólékosan én ezt végig gondolom, aztán nem foglalkozom vele. Mert hogy nekem szerintem ez az a dolgom, hogy ezzel ne foglalkozom. Tényszerűen persze kell, mert ezt úgy hívják, hogy következmény, és a következményekkel is kell valamit csinálnunk, tehát ahhoz is kell valahogy viszonyulnunk, meg valamire késztetnek minket, de hogyha én azért alkalmazok öncenzúrát, akár csak egy poszt kedvéért, vagy bármi másért, mert hogy esetleg az majd nekem nem lesz annyira kellemes, akkor nem kell csinálni azt, amit csinálok, és kész. Míg mondjuk egy civil kiállása egy ilyen helyzetben teljesen más indítatásból fakad. Tehát a mai vendégünkön is majd a hallgatók bizonyára érezni fogják, hogy ő egy nagyon elszánt, ugyanakkor kifejezetten hát egy olyan ember, aki sokat szenvedett ebben a helyzetben, és valószínűleg ösztönösen is úgy érzi, hogy ezeket az emlékeket úgy tudja feldolgozni, hogyha nem eltemeti őket, hanem megosztja a nyilvánossággal.
És hányan vannak, akikkel ez megtörtént, és mégsem beszélnek róla? Tehát, hogy tényleg azért eleve az is, ami azok a folyamatok, amik az emberrel történnek szülés közben, azokról is még mindig úgy van, hogy nem beszélünk. Tehát, hogy én is tudom, hogy mielőtt mentem szülni, hallottam ilyeneket, hogy azért ilyenkor van, aki mondjuk bekakil, vagy bepisil, vagy hány, vagy történik vele ilyesmi, de semmelyik ismerősöm, aki már átment ezen, nem mondta, nem mesélte el nekem ezt a személyes sztorit, mondjuk úgy részletesen, hogy nekem ez a fejemben meglegyen, hogy előfordulhat az emberrel ilyesmi, sőt, hát ugye olyasmi is előfordulhat, hogy egészen egyszerűen nem engedik ki már a szülés elejétől a WC-re sem, mert tudom, hogy beindulhat ilyenkor egy folyamat, és már egy bizonyos idő után nem lehet elmenni a WC-re, de hogy olyan is van, hogy valakit az elejétől fogva nem engedik el.
Igen, hogy miért nem beszélnek akár még a közelebbi, vagy valamilyen ismerőseikkel, és erről az emberek, az lehet, hogy azért van, vagy annak is van ehhez köze, hogy azért ne feledjük azt el, hogy alapvetően az emberek, tehát a nők, akik szülnek, azok nem azért akarnak gyereket szülni, hogy akkor kipipálhassák, hogy megjártam a szülészetet, és ez mekkora élmény volt. Igazából
hát az egész biztos.
Igen, tehát nevelni szeretnék azt a gyereket, magyarán arra akarok kiukadni, hogy ezen túl akarnak lenni. És nagyon-nagyon sok ember, ez nem csak erre a témára igaz, hanem nagyon sok másik témára is, nagyon-nagyon sok ember nem kér szakmai segítséget, még sokszor a szerelmétől se, vagy a családtagjaitól sem kér tanácsot, nekik se mondja el ezeket az élményeket, és ezek nem dolgozódnak föl maguktól. Tehát, hogyha ezeknek a civil kiállásoknak, de remélem, hogy ennél azért több értelme van, de hogyha csak a civil kiállásoknak, csak az adott személynek az életére van hatása, már akkor érdemes kiállni a reflektorfénybe. Mert hát természetesen azért ezek nem, tehát a média az az általában azokra a történetekre figyel fel, ami egyrészt sokszorosan bizonyítható, így lép túl ugye a személyes beszámoló műfaján, másfelől meg bombasztikus. Tehát egy hétköznapi anyának a kálváriája a szülészeten, az megrázó, durva, de semmiféleképpen nem olyan történet, amire így rárepülnének egyből, és cikkek garmadája készülne.
Hát biztos, hogy nem, pedig csak azzal kapcsolatban, hogy mondtad, hogy mondjuk az adott beszélőnek ez milyen hatással lehet az, hogy kibeszélte a saját feldolgozására. Nyilvánvalóan az se jó, és én is emlékszem, hogy azt csináltam, hogy nem olvastam el mindenféle rémhírt, mert ha az ember mindent elolvas, meg mindenről hall, akkor már eleve úgy megy be, hogy atya úristen, vagy be sem megy, vagy nem tudom, tehát akkor engem úgy kellett volna bevonszolni, meg hát ugye próbáltam én is azt mantrázni magamnak, hogy minden rendben lesz. Ugyanakkor, hogyha valaki végighallgatja például a most következő beszélgetést úgy, hogy nem sokára szül, vagy még nem szült, akkor olyan információk birtokába kerül, amivel aminek a birtokában elképzelhető, hogy ott az adott helyzetben jobban fog tudni dönteni. Tehát tud már olyan dolgokat, amivel felvértezve megy be, és tudja, hogy mi az, hogy nem, no, mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható, mert nekem ez volt a bajom, hogy igazából velem aztán bármit megcsinálhattak, mert fogalmam nem volt róla. Én csak azt gondoltam, hogy nyilván ők az orvosok, ők tudják a legjobban, és akkor csinálják, amit kell, és meg sem merek szólalni.
Igen, nagyon fontos dolgot mondasz szerintem. Azért fontos a civil hang, mert az a leghitelesebb. Tehát, hogyha elkerül szülőszobára, és eszedbe jut ez a beszélgetés, akkor azért tudsz belőle erőt meríteni, vagy legalábbis viszonyulni hozzá, vagy azért tud valamilyen módon segíteni, mert az, aki elmesélte, az nem egy szervezet, nem egy párt, nem egy idea kedvéért,
nem
vagy
nevében. Nem egy kutatáson keresztül leszűrt, igen, adatokból leszűrt információ,
hanem személyes élmények alapján mesél. És szerintem erre egyébként a legtöbb embernek jók az antennái is. Tehát azt általában meg szoktuk érezni, hogyha valaki valóban őszintén mesél, ha valaki valóban legbelülről adja ki magát, meg azt is, hogyha valaki produkálja csak magát akármi kedvéért. De egy ilyen történettel kiállni, hát egy olyan dolog, ami mögött nincsen semmilyen másodlagos szándék. És ez szerintem benne a legfontosabb, ezekkel a történetekkel tudunk szerintem építkezni, hogy aztán egyszerűen majd már ne lehessenek ilyen történet.
Akkor viszont következzen most ez a beszélgetés egy traumatikus szülés élményről, amit ez a fiatal lány felvállal és elmond nekünk, és reméljük, hogy sokaknak tanulságos lesz a történet. Szilágyi Meriluz a vendégünk, aki a saját szülésének történetét meséli el nekünk, és külön szeretném neked megköszönni, hogy bejöttél, és hogy ilyen bátran vállalod, mert beszéltünk is már korábbi adásokban arról, hogy azért sok mindenki nem meri ezt elmondani, vagy úgy érzi, hogy inkább nem akarná elmondani, főleg nem nyilvánosság előtt, de te át is küldtél nekem egy dokumentumot, amiben részletesen leírtad, hogy történt, mi történt veled annak idején. Meséld el ezt nekünk néhány mondatban, aztán majd meglátjuk, hogy melyik részét kerekítjük, kidomborítjuk ki.
Jó, próbálom akkor röviden összefoglalni, és egyébként köszönöm, hogy elfogadtátok, hogy idejöhetek. Szóval én otthon szülésre készültem, már egészen attól a pillanattól fogva, hogy a tesztet a kezembe fogtam, és így is készültem, tehát, hogy bába felkészítőm voltam, és egyébként hoztam a világra videókat is, néztem meg. Ugye a szülésre is felkészültem, aztán végül is kicsúsztunk a határidőből túlhordás miatt, és így én már akkor igazából ezt a dolgot, hogy nekem kórházba kell mennem, egyfajta ilyen megerőszakolásként éltem meg, hogy engem belekényszerítenek olyanba, amiben én nem szeretnék részt venni.
Meddig lehetett volna otthon szülni ennek? Mik a szabályai?
41. betöltött hétig. Tehát onnantól kezdve nem. És
hányadik hétben voltál?
Én voltam akkor a 41. amikor szültem? Uh-huh. 41. hét, 5. nap. de nekem történt egy ilyen átírásom a terminus meghatározásban, mert hogy én pontosan tudtam a fogantatásnak a napját, a teszteket is úgy csináltuk, illetve a 12. heti ultrahang előtti és utáni időszak is, az ultrahangok azt támasztották alá, hogy itt van egy kicsi eltérés, tehát nem az a dátuma lehet a valós, ami az utolsó menstruáció napja, illetve hogy nekem hosszabb is volt a ciklusom, meg most is az, és emiatt a bábák és egy nőgyógyász orvos segítségével, tehát ő megvizsgálta ezt a dolgot, és átírta egy héttel tovább a terminus, vagy a terminusnak a napját.
Tehát, hogy a kiírt időpont, kiírt az időpont. Kitolódott.
Igen, egy héttel kitolódott, tehát igazából akkor végül is a legelső számításhoz képest 42 plusz 5 napos voltam, és ugye itt volt ez volt a legfontosabb.
Tehát te nyomon követtél egy folyamatot, tehát úgy látom, hogy meglehetősen figyeltél ezekre a dolgokra, tehát magadra, meg a testedre is, meg arra, amit tapasztaltál, és erre hogyan reagáltak az orvosok? Mármint, hogy hogyan reagálnak arra, hogyha egy kismama ebben az értelemben fölkészült?
Hát, mivel nincsen orvosi diplomád, ezért teljes mértékben bolond ősanyának gondolnak, szerintem. Én ezt éreztem. Ugye nincs alapvetően az, hogy megszólítanak a neveden, hanem anyuka, kismama, és ennek ilyen agresszív hangsúlya van, akkor anya. Érteted, anya, akkor érteted, hogy hova sorolnak be.
De főként, ha más gondolsz, mint ők.
Igen, igen. És egyébként azt gondolták erről az egészről, hogy teljesen mindegy, mert egy igazság van, és az a 12. heti ultrahang. Teljesen mindegy az, hogy te neked amúgy milyen hosszú a ciklusod, mikor fogant meg a gyermek, más dolgok mit bizonyítanak.
De akkor még csak nem is vita volt ezek szerint, vagy nem vitás helyzetben voltál, hanem egyszerűen lesöpörték az asztalról az érveidet. Tehát mintha nem is lennének, tehát kellemetlenkedtél az ő értelmezésükben.
Pontosan, sőt, veszélyeztettem a gyerekemet. És
ez így ki lett mondva?
Ki lett mondva, igen, hogy én nagyon felelőtlen vagyok, és veszélyeztetem, és hogyha nem...
Pusztán, mert gondolkodsz? Vagy tettél is valamit egyébként, ami indokolta volna ezt a...
Hát náluk ez indokolta, hogy későn mentem beszülni. Igen, későn mentem beszülni. Mert hogy én ugye, amikor letelt a határidő, akkor utána felvettem a kórházzal a kapcsolatot, és bementem, és akkor ott... mondták, hogy hát ez 42. héten túl, hát akkor ez itt borzalmas helyzet, azonnal kell indítani. És én akkor azt mondtam, hogy ezt szeretném átgondolni, megbeszélni a férjemmel, egyáltalán összepakolni otthon, egyáltalán tényleg kicsit is ráhangolódni arra, hogy más lesz az egésznek a története, és...
De egy panaszmentes terhességről beszélünk, tehát a vizsgálatok nem indokolták semmilyen szinten azt, hogy ezt a szülést be kéne indítani.
Semmi ok nem volt rá. Én az utolsó napokig edzettem, tehát semmi nem indokolta volna, illetve még ott kértem is, hogy, mert egyébként ugye a CTG miatt mentem be, hogy ott is legyen CTG, mert azt előzetesen a bábák csinálták meg, de ugye a kórháznak nem volt saját CTG-je az én terhességemről, és azért mentem be, és az teljesen tökéletes volt. De ezt így nem is hozta fel az orvos, amikor beültem hozzá, hanem egyből azt, hogy indítani kell. És akkor kértem, hogy de hát ha egyébként meg rendben van a CTG, és tökéletes volt, akkor mondjuk csináljunk még vizsgálatokat, hogy jobban kiderüljön, hogy tényleg indítani kell, vagy amúgy tökre minden rendben van.
És mi derült ki aztán?
Hát, hogy minden tökéletesen rendben van. Ugye a mélepényről mondták azt, hogy az már túlérett, de hát ugye így az a végén minden esetben az. Tehát, hogy, igen, és ugye ezzel szokták, mert bocsánat, de ijeszgetni, és nagyon is meg tudják ijeszteni azért az anyukát, hogy túlérett, akkor bármikor leállhat a keringés, és akkor mi történik. Úgyhogy ezzel az ijeszgetéssel kezdődött, aztán végül is 2 napot voltam otthon. Még ezután, és aztán befeküdtem, mert nem szerettem volna kihúzni a gyufát. Ennél jobban.
De már így is 2 nappal később feküdtél, mint ahogy ők akarták, nem?
Igen.
És ebből volt feszültség benne a kórházban, amikor már bementél?
Ebből nem volt. Nem tudom, hogy azért, mert 2 nagyon kedves, empatikus szülésznő, vagy igen, hiszem szülésznők voltak, ők fogadtak, és ők kérdezgettek, és néztek rá a leleteimre, szóval nem tudom, hogy ezért volt-e, de ebből szerencsére nem volt semmi gond.
A sérelmeid elsősorban akkor abból fakadnak, hogy úgy érzed, meg hát a tények is ezt bizonyítják, amit elmesélsz, hogy nincs beleszólásod tulajdonképpen abban, ami a testeddel, meg hát a leendő gyerekeddel születik, vagy történik. Tehát, hogy
igen, meg
ki vagy hagyva egy döntési folyamatból.
Igen, meg ezt így általánosságban nézem, hogy én értem, hogy valamihez ragaszkodni kell, vagy hogy valami támpont kell, és az akkor ez esetben az utolsó menstruáció napja, meg a 12. ultrahang adatai. De tényleg, tehát minden ember más, minden baba más, minden születés más, minden, ezt minden területen hangsúlyozzuk, hogy mások vagyunk, és nem lehet ezt ilyen tankönyvszerűen akkor most csinálni. Sőt, azért, mert hogy egyébként ezzel meg tényleg akár még a császár esélyét is növelik, és ezt nagyon nem szerettem volna.
Akkor mesélj, hogy utána viszont mi történt. Befeküdtél, és hát ugye a maga a szülés sem, hát ugye eleve nem kórházba képzelted, de még azon belül sem úgy alakult, ahogy szeretted volna.
Igen, ugye indítottak ballon felhelyezéssel előző éjszaka, aztán megbeszéltük, ez egyébként különösen tetszett, hogy legalább megbeszéltük, hogy mi fog történni, hogy másnap reggel, ha nem történik úgy érdemi változás, akkor burokrepesztés, ha tiszta a magzatvíz, akkor úgy nyugalomban hagynak minket. Így. Tehát az azt jelenti, hogy akkor 2 óránként fognak ránk nézni. Tehát 2 óránként kell valamiféle előrehaladást produkálni. Ez egyébként rendkívül nyomasztó szerintem, és ezt soha senki nem mondta el. És szerintem ezt nem is mondják el amúgy semmelyik kórházi szülés felkészítőn. Tehát, na mindegy.
Hogy ez mit jelent pontosan, hogy produkálni kell? Vagy, tehát, hogy ez egy ilyen, tehát le vagy szídva, ha nem történik 2 órán belül valami?
Jön a következő lépés.
Jön egy oxitocin, vagy jön egy, mit tudom én, bármi, amit ők annak érdekében látnak, hogy gyorsítsák a szülést. Úgyhogy. Tehát, és hogy akkor ilyen varázsgömbszerűen néznek a mészájra. Tehát az szokott történni 2 óránként, hogy bejönnek, mészájvizsgálat, ha akarod, ha nem. Mm. És akkor abból majd ők megmondják, hogy kell-e itt most lépni, vagy nem.
Mennyire voltak adottak a körülmények ahhoz, hogy produkálni tudjatok? Tehát, hogy például mozoghattál-e, használhattad-e azokat az eszközöket, amiket előre beszoktak harangozni, hogy lehet? Mm.
Hát sajnos nem, és ezt arra fogták, hogy kuriózum vagyok, és itt nem szoktak ilyen sokáig hordani babákat a szívük alatt, úgyhogy tehát a CTG-t rákötötték a hasamra, aminek így körülbelül 1 méteres a kábele, és akkor ott tudtam lépegetni előre-hátra, vagy az ágyon feküdni. Ugye ezek nem a legjobb módszerek az arra, hogy történjenek változások, meg hogy úgy az ember el tudjon lazulni, és akkor még a szülésznő is sajnos ilyen nagyon meg akart menteni engem az egésztől, és mindent megmondott, hogy mit, hogy csináljak.
Mármint mitől akart megmenteni? A magától, a folyamattól?
Hát
vagy
persze,
a fájdalmaktól?
Hát
vagy
igen, a szülés az
vagy
egy...
Vagy az orvosnak a hülyeségeitől?
Nem. Hát attól, hogy a szülés az mennyire borzalmas, azon gyorsan túl kell esni, azt megélni igazából nem nagyon érdemes, mert úgyis csak rossz.
De ne, ezt mondták. Ezt mondta a szülésznő.
Hát azzal, nekem ezt így konkrétan nem mondta el, de azzal, hogy azt mondta, hogy hozom a nospát,
az attitűd.
Igen, igen, tehát ő segítő, én egyébként biztos vagyok benne, hogy jó szándék vezérelte, csak nem mindegy, hogy kifelé, tehát Megint
tehát, hogy, ha jól értem, akkor az a probléma, hogy túlságosan mechanikus ez az egész. Tehát, hogy az hagyján, hogy egyáltalán nincs demokratizálva maga a folyamat, de hogyha ha bekerülsz a rendszerbe, akár azért, mert köteleznek rá, akár azért, mert megbízol bennük, akkor igazából valamilyen szinten szemlélője leszel csak ennek a dolognak. Amellett, hogy elszenvedője is vagy persze.
Igen, abszolút. Tehát...
Tehát ez zavart téged igazából, hogy ez az, ami a legjobban zavar.
Ez zavart, igen, a legjobban, hogy ők akarták megmondani, hogy nekem mi a jó, nekünk mi a jó, és ráadásul nyomasztottak azzal, hogy nagyon-nagyon ketyeg az óra, miközben egyébként, ja, és ugye a CTG-vel végig hallottam a szívhangját a babának, és végig ez is egy ilyen teljesen szürreális élmény volt, hogy ott dobog a hang, a szív, és az óra is ketyeg, és nekem szülnöm kéne már, de még nem tudok, mert nem itt akarok lenni.
Nem, de a történések sem őket igazolták igazából. Tehát, hogyha máshogy
nem volt vészhelyzet,
mert ugye nem volt vészhelyzet. Nem lett vészhelyzet.
Nyilvánvalóan olyan esetben, amikor vészhelyzet van, akkor az ember azt mondja, hogy oké, te vagy az orvos, sőt nem is lehet mit mondani, mert akkor az ő kezében van a dolog, de hogy itt nem volt erről szó. És azon kívül, amit a Gellért mond, hogy ez a probléma, hogy túl mechanikus, azért tegyük hozzá, hogy rendkívül megalázó is. Mert hogyha az ember hozzá van kötve egy ilyen CTG géphez, és velem is ugyanezt történt, akkor WC-re se tud kimenni, akkor akár egy üveg vizet, mondjuk nyilván, ha a férje ott van, akkor abban tud neki segíteni, de hogy velünk még ez is megvolt, hogy a férjem szaladgált a nővérért, hogy ugyan szedjen már le arról a gépről, hogy ki tudjak menni WC-re, és ez nem mindig jött össze. És hát ugye ezt én olvastam a te leírásodban is, hogy konkrétan veletek is ez történt, sőt, neked azt is mondták, hogy már nincs itt a WC-re járás ideje.
Így van, egy idő után ez így csak lejárt, erről sem tájékoztattak, és én pedig éreztem, hogy nekem itt most nagy WC-znem kell. De hogy nem hülye vagyok, hogy nem tudom ezt meghatározni, hogy nekem milyen érzetem van. Nem, azt mondták, hogy itt most már nem megyünk ki, mert ez most már, hát erre nem emlékszem, hogy pontosan mit mondtak, akkor már azért az oxitocint is bekötötték, amiről szintén nem mondták, hogy 20 percenként növelik az adagot, és azt is titokban a hátam mögött nyomkodták feljebb, hogy én ne legyek ideges rajta, mert tudták, hogy ezt nem szeretném. A férjem mondta egyébként ezt utólag, hogy a hátam mögött próbálták ezt, és csinálták is. Na de lényeg, hogy igen, tehát nem mehettem már ki a mosdóba, és én nekem tényleg nagyon kellett már nagy vécéznem, és mondtam, hogy hát akkor nem fogok az ágyra szarni, akkor hozzon ide valamit, amibe bele tudok, és akkor éppen egyébként így térdeltem az ágy szélén, és akkor próbáltam magam alá tolni azt a kis, ja, epetálat adott oda, és akkor kiküldtem a férjemet, mert egyébként tudtam, hogy ez elkerülhetetlen része a szülésnek. Már ha valaki szeretne beöntést, akkor talán el tudja kerülni, de egyébként is teljesen természetes, hogy kitisztítja magát a test, hogy minél könnyebben kijöjjön az a gyerek. De nem így képzeltem el. Nem így képzeltem
nem
el.
Nem az egyszerűen egy epetállat, hát képzelted ezt a dolgot.
Igen. Úgyhogy én kiküldtem akkor a férjemet, és akkor... Utána ott egyedül voltam, kiabáltam, hogy na, most már végeztem, akkor valamit adjanak, amivel ki tudom törölni magam, és akkor a szülésznő hozott egy papír darabot, de körülbelül kettőt, és az is ilyen egy réteg volt. Tehát, hogy nem volt annak úgy igazán segítő szándéka, csak úgy...
És akkor megszületett a baba... akkor bármilyen módon, vagy mielőtt elmentetek a kórházból, bármilyen módon hangot adtál az elégedetlenségednek, vagy annak, hogy olyan dolgok történtek itt veled, amik bántottak, vagy amik nem érintettek jól? Vagy addigra már azt gondoltad, hogy teljesen felesleges bármit is mondani?
Hát addigra már azt éreztem, hogy itt egy dologra akarok koncentrálni, és az, hogy a gyermekágyban békén hagyjanak, és én akkor mondtam, hogy én menni szeretnék vele ide, vagy ezekre a vizsgálatokra, szerettem volna egyből visszakapni, nem engedtem, hogy ott, hogy elvigyék a csecsemősökhöz, Tehát én már csak erre koncentráltam, arra már nem volt energiám, hogy én harcoljak, vagy panaszt tegyek.
Hát meg nem is nagyon van fórum, meg nem is...
Nem, nincs, semmi, nincs is semmi, hol. Semmi. És ugye a legszomorúbb, hogy ilyenkor az ember a barátaihoz, a családjához fordul, mert ez egy iszonyú tragédia és trauma, és tőlük sem azt kapod, hogy ennek tényleg nagy fontossága van, hanem azt kapod a szülőktől, akik már szültek, hogy hát velem is ez volt, de hát ennek ez a rendje. Akik meg még nem szültek, azok meg azt mondják, hogy az a lényeg, hogy egészséges a baba.
És hogy inkább örülnél neki,
és
hogy
inkább
egészséges.
Örülnél.
Mi lett a szülésednek a vége aztán, hogy szülted meg?
Tehát hüvelyi úton, ezt a természetes szót nem használnám, hüvelyi úton gátsérülés nélkül, fogalmam sincs, hogy történhetett, mert ez a kőmetsző posztett a lábak fönt, háton, ez már kötelező volt, illetve olyan fogást alkalmaztak, amit egyébként baromira nem lehetne már, ugye a hasba könyöklés, de ugye ez a hasba könyöklés, ez végül is igazából hasba ugrás volt, tehát a doktornő nem egy nagy darab, tehát egy ilyen 40-50 kiló volt, neki muszáj volt az egész testével a hasamat nyomni, a szülésznő meg alulról ráncigálta ki a gyerekemet, és tehát nem tudom, hogy sikerült így, de ez volt. Én akkor már tényleg annyira elvesztettem minden reményemet, hogy meg ugye akkor már abszolút nem voltam olyan tudatállapotban sem, hogy ott érdemileg tudjak reagálni bármire is.
Na hát fizikai ereje sincs már ilyenkor az embernek körülbelül, ami ahhoz is kell, hogy az agya működjön.
Hát igen, már 13. órája volt, úgyhogy...
És mit gondolsz, hogy második gyereknél tudnál bármit máshogy csinálni, hogy elkerüld ezeket a helyzeteket?
Okosan, de tényleg utána járva, mondjuk profi szülésfelkészítők után, és mondjuk olyan segítséggel esetleg mást mondani a szülés meghatározásnál, vagy esetleg nem is részt venni ezeken a kötelező vizsgálatokon, mert nem minden kötelező, alapvetően egyébként is otthon szülnék újra, és remélem, hogy nem csúszok majd ki az időből.
Viszont azt azért el lehet mondani szerintem a te esetedről, és hogy valami jót is mondjunk, hogy szerintem tök ügyes vagy, hogy neked ezek a dolgok ott leestek. Jó, hogy utána nem mentél neki, de pont mondtam most itt az előző beszélgetés végén, hogy nekem hosszú hetek teltek el, mire rájöttem arra, hogy ez nem volt oké, ami velem történt.
Hát kiálltál magadért, igen, ez nagyon fontos.
Igen, és hogy szerintem ez nagyon jó, és fiatalabb is vagy, mint amennyi éves voltam én, akkor hány éves vagy te most?
Én most 26.
Most vagy 26, és mikor született a baba?
22-ben, tehát igazából 25 voltam.
Na, tehát tök fiatal is voltál, úgyhogy szerintem azért ez egy nagyon nagy dolog, és beszélsz is róla, szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember fel tudja azt dolgozni, hogy mi történt vele, és az is, hogy utána arra koncentráltál, hogy a babádért kiállj, mert én ezt se tettem meg, és fél nap múlva láttam először a gyereket, tehát én meg csak foghattam, nem ért össze a bőrünk, a férjemet küldték be hozzá egy szobába, de azt mondta, hogy ő is, láttam róla videófelvételt, hogy már akkor ugye be volt bugyolálva mindenféle pólyába, és le volt rakva, hát a férjem az meg már addigra annyira ki volt, hogy nem ismerte volna megfogni, vagy nem tudta, hogy mit lehet, meg mit nem lehet csinálni. Tehát konkrétan a mi gyerekünknek nem volt bőrkontaktja, nem találkozott velem fél napon keresztül. És ezek olyan dolgok viszont, hogy a trauma is borzasztó, meg fel kell dolgozni, ezt viszont nem tudom sehogy se visszakapni. Tehát, hogy ez olyan, hogy te legalább ezt megtetted, és nem engedted. Én mondjuk konkrétan nem is emlékszem, hogy mi történt velem, szerintem én önkívületi állapotban voltam ott a végén, vagy nem tudom, mi volt már akkor.
Én is.
Hát meg majd, ha kérdeznek téged, mondjuk a rokonaid, vagy barátaid, akkor nekik nem fogod azt mondani, hogy hát ez velem is így volt, ez mindig így volt, hanem elmeséled, hogy mi volt. És ezek az apróbb tapasztalatok, ha más nem, és azért ez nagyon fontos dolog, legalább arra föl tudják készíteni a hozzád közel álló hasonló helyzetbe került embereket, hogy ez nem lesz egy fáklyás menet, és hogy...
És nem tabusítva válaszolsz rá.
Igen, és hogy észnél kell lenni végig. Igazából a te történeted, meg a nagyon sok hasonló többi történet, az nekem azt juttatja eszembe, hogy alapvetően ezekben a helyzetekben most készakarva, vagy nem tudom, a szokások szerint, de visszaélnek a kiszolgáltatottságotokkal. Tehát azzal, hogy nem vagytok 100%-ig annak tudatában, hogy mi történik, nem tudtok feltétlenül ott abban a néhány órában olyan felelősségteljes döntéseket hozni, amik szükségesek ahhoz, hogy te is jobban érezd magad, meg úgy zajljon az egész, ahogy kell, és hát ők meg ezekkel a sablonokkal nyilván a tömegtermelést próbálják meg valahogy biztossá tenni.
De és akkor mindezek után, ugye azért még nem jutottunk el most egyébként a témákba a szülés utáni depresszióig, de hogy téged ez mennyiben érintett, hogyha az embernek van egy ilyen alapszülés élménye, akkor utána ez mennyire nyomja rá a bélyegét az elkövetkezendő időszakra?
Hát még nem tudom pontosan elkülöníteni, hogy ez baby blues volt, vagy tényleg ez szülés utáni depresszió, mert hogy még mindig ugye járok terápiára más kapcsán is, de hogy így ez egy hosszú dolog, vagy hosszú folyamat még ennek az egésznek a értékelése, meg úgy a rálátása, és az biztos, hogy nagyon meghatározó volt, és nagyon sokáig nem tudtam beleengedni magam ebbe az anyaságba, és rendkívül túlféltettem, de csak olyan formán, hogy én nem akartam például, ő egy kislány, nem akartam például rózsaszín ruhákba öltöztetni, mert azt éreztem, hogy már azt is elvették tőle, hogy ő akkor szülessen meg, amikor szeretne, úgy, ahogy szeretne, békésen. Most én miért aggassak még rá olyan dolgokat, ami neki most nem fontos? Tehát ilyen teljesen furcsa megnyilvánulása volt ennek a féltésnek, óvásnak. Vagy például tényleg nem akartam, hogy hozzáérjenek. Úgyhogy talán ilyesfajta dolgok. Hát persze meg az, hogy nem tudod önfeledten élvezni az első időszakot. Hát ennél szerintem nincs is rosszabb, hogy egy szomorú anya egy baba mellett.
És azt érzed, hogy valahol volt egy pont, ahol túl tudtál egy kicsit ezen a részén lendülni a dolognak, egy picit el tudtad engedni, vagy ez még mindig tart nálad?
El tudtam engedni, igen. Biztosan segített a terápiára járás is, meg segít. Segít az, hogy találtam ugye például a más állapotot a szülészetben oldalt, akkor követem ezeket a megreformált szülés felkészítő platformokat. Jól esik az is, hogyha kirakhatok valami olyat, amiről nem hallanak sokan, vagy hogy idejövök, és akkor így kiadhatom magamból. És ezek mind segítenek, és már azóta abszolút nem ebben a lelki állapotban vagyok anyuka, és nagyon élvezem.
A világért se szeretném feltenni azt a kérdést, amitől én megőrültem ebben az időszakban, hogy mikor jön a következő, de olyan viszonylatban mégiscsak igen, hogy érzed, hogy te lelkileg készen állsz arra, hogy még egyszer belevágj ebbe a ki tudja milyen végű utazásba?
Hát most 2 éves a kislányom, és most kezdi a dac korszakot, és mi azt beszéltük meg a férjemmel, hogy mi szeretnénk nagyon jól csinálni így az elején, ugye nem csak az elején, tehát az elsővel, na inkább így értem, és hogyha mi ebben jók vagyunk, és tudunk mi is fejlődni, és hát megfelelő szülők lenni, akkor biztosan megérik ez a gondolat, hogy szeretnénk egy következő babát. A szülés élményem maga az csak is egy ilyen harciasságot váltott ki, és én nagyon-nagyon szeretnék újra szülni, és nagyon szeretnék otthon szülni. De ugye ebbe még bele kell kalkulálni, hogy lehet nem fog sikerülni ez megint, és akkor az meg megint nem az az érzés, hogy nagyon szeretnék szülni. Úgyhogy ez nagyon még átláthatatlan számomra is.
Kívánjuk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezed, és hogy sokkal jobb legyen majd a második élmény, és legyetek nagyon-nagyon boldogok. Köszönjük szépen,
Cilla. Nagyon köszönjük, hogy itt volt,
és az őszinteséget meg pláne.
Köszönöm szépen én is.
Hírrovatunk következik. Azt hiszem, hogy múlt heti, ez a hír nagyon vicces, pontosabban...
Nagyon mosolyogsz már, hogy olvasod is.
Nekem nagyon tetszik. Szóval az van, hogy a Beethoven-Hoffi nevezetű rendkívül tehetséges, valóban rendkívül tehetséges fiatal ember, ugye őt Schwarz Ádámnak hívják, hát adott egy címlap interjút, méghozzá nem is akármilyen újságnak, hanem egy női magazinnak. Méghozzá az egyik legolvasottabb női magazinnak, ahol ő arról beszél, hogy mennyire érzékeny, meg szeret sírni, meg ilyesmi. Nem tudtam eldönteni egyébként a szöveg alapján sem, hogy ez egy média hack-e, tehát hogy az Ádám ő most viccelődik-e, de hogyha ránézek a címlapra, amit javaslok a kedves hallgatóknak, nagyon könnyen meg lehet találni. Egyébként írják be, hogy Beethoven-Hoffi címlap a keresőbe is biztos, hogy földobja. Szóval, hogy ezen a címlapon az Ádám egy ilyen rövidújú zakóban van, kérlek szépen, egy nem tudom, ez milyen színű, te jobban megtaszakítani, én színvak vagyok.
Hát ilyen barack.
Igen, egy ilyen barack színű rövidújú zakóba, egy egészen elképesztően gicses csokor van a kezében, és még a fotó beállítása is olyan ezzel az erőltetett vigyorral, mint hogyha valamilyen paródia lenne, mintha az összes ilyen női magazinos interjúnak, klisé. Vagy igen, írásoknak a kliséi egymásra lennek dobálva egyetlen egy képen. Nem tudom eldönteni, hogy ez vicc vagy komoly, és maga a cím is, tehát a kiemelés is erre utal, hogy eleve egy ilyen kis körbe oda van, hogy egy érzékeny rapper, alatta pedig minden férfi hasznára válna, ha sírna. Hát ezekről szoktunk beszélni ebben a műsorban egyébként, hogy valóban mennyire elkeserítő, hogy még mindig ott tartunk, hogy például egy ilyen címlap ütősnek számít.
Igen, tehát hogy ez egy hír, meg hogy az is elég érdekes, hogy arról kell beszélnünk, hogy ez most egy vicc, vagy nem, mert hogy olyan, mintha valóban ki lenne figurázva, holott tényleg ezt hangsúlyozzuk, hogy mi nem ennek magának a ténynek akarjuk az élét venni, hogy egy férfi is sírhat, hiszen erről már elég sokat beszéltünk, hogy az lenne a normális.
Igen, ha ez paródia, szerintem akkor egyébként pont erről szól, hogy az egész cikk arra van fölhúzva, mert ugye gondolom én, de ez már csak a saját teóriám, gondolom én, fölmerült ennél a női magazinnál, hogy legyen egy Beethoven-Hoffi interjú, és legyen egy Beethoven-Hoffi címlap. De jó, hogyan közelítsünk egy ilyen női magazinos, 50 pluszos nőknek szóló újságban, hogyan beszélgessünk egy rapper? Hú, a rap az olyan kemény dolog, nem? Akkor legyen az, hogy kérdezzük meg erről, és akkor persze, hát én szoktam sírni, hogy ne. És akkor ebből kikerekedett egy ilyen koncepció, én erre tudok tippelni. Még azt is el tudom képzelni, hogy ez az Ádám részéről, tehát a Beethoven-Hoffi részéről végig egy ilyen tudatos, félig meddig média hack dolog volt, tehát hogy direkt csinált ebből paródiát. Azt is el tudom képzelni, hogy a női magazin szempontjából meg ez rendben volt, és pont ettől ilyen izgalmas ez szerintem, vagy azért mosolygok, azért vigyorgok, mert én nagyon bírom
mert
az ilyen dolgokat.
Ő is nagyon vigyorog, tehát ezen a képen. Nekem az jutott eszembe erről, hogy olyan, mintha anyák napján állna az anyukája előtt, és az anyukája mondta volna neki, hogy kicsit mosolyogjál már, édesem, mert most
hát vagy, hogy ezt az anyukájának szánja eleve.
Hát lehet, hogy az anyukája csinálta ezt a képet tulajdonképpen.
Ezt az egészet. De egyébként maga az újság, az szerintem lehet, hogy nőnapra lett számba, mert nőnap előtt néhány nappal jelent meg. Hát ez volt a nőnapi cím. Tehát lehet, hogy ez a virágcsokor igazából az összes nőnek szól, természetesen a Beethoven-Hoffi által. De mindegy, én eleve nagyon örülök neki, hogy egy ilyen underground előadó címlapra kerül egy női magazinba, mert akármennyire is tömegek érdeklődnek iránt, azért ő azért nem egy olyan előadó, aki tényleg a csapból is folyik, bármint, hogy bizonyos csapokból. Meg eleve én kedvelem az ilyen provokálós dolgokat, mert szerintem ez azért az.
Nem, minthogyha te egy ilyen kemény reppercsából lennél, de ugye azt már beszéltük többször, hogy azért te is fölvállalod az érzéseidet, az érzékenységedet, a saját történeteidet ugye a saját közösségi média felületeden. Ezekkel kapcsolatban neked milyen visszajelzések szoktak érkezni? Van-e támadás, ami ért téged? Akkor, amikor valóban valami érzelmes dolgot adsz ki magadból, vagy ne találtál. Egyébként kíváncsiak, hogy mi lenne, ha kiírnád, hogy én is szoktam sírni, és éppen 5 perccel ezelőtt is sírtam, mert...
Kiszoktam. Egyébként a kommentek szintjén nem igazán szoktam találkozni olyan megjegyzésekkel, amik bántóak lennének, vagy amik nem tudom én, azt kérnék ki maguknak, hogy ilyen személyes dolgokról írok. Meghökkentő ez az emberek számára. Van ennek hátránya, de nem a szakmai része, vagy nem a szakmai részében érzem, hanem a magánéleti vonatkozásai. Nem a már meglévő barátaimról, családtagjaimról beszélek, ők is viszonyulnak valahogy, de ott igazából nincs ebből konfliktus. Azokkal az emberekkel szoktam érdekes helyzetbe kerülni emiatt, akikkel így frissen ismerkedek meg, akár milyen célból, akár csak egy ilyen felszínes beszélgetés kapcsán, mondjuk egy színházi aulában, vagy bárhol.
És ők már mondjuk tudnak rólad olyat, amit még egy első találkozás alkalmában általában az ember nem tud a másikról.
Igen, tudnak olyat, és abból összeraknak egy olyan képet, amiről azt gondolják, hogy az vagyok én. Ez szokott fura lenni. Őszintén szólva ez egyre nagyobb problémája az életemnek sokszor. Hogy valahogy ezt általában helyre kell raknom, hogy csak azért, mert ismer bizonyos történeteket az életemből, amiket én szigorúan a saját szemszögömből valamilyen módon leírok, vagy átadok, de az nem a teljes kép, tehát annak valami célja van nyilván, akár irodalmilag is, hogy miért írom le azt, és ő összerak egy profilt a fejében rólam. És sokszor szoktak csalódni is, de a legtöbbször inkább egy ilyen általános zavar van
felém. De ezt te miből gondolod, hogy csalódni szoktak, ennek hangot is adnak, vagy te úgy érzed, hogy nem feleltél meg annak a képnek, amit ők így...
Én úgy érzem, hogy nem felelek meg annak a képnek, mert annak a képnek nem lehet megfelelni, mert az a kép nem létezik. Tehát én pontosan annyira vagyok a szövegeim, mint amennyire a profilképem. Tehát, hogy nagyon nyilván erős benyomást adhat rólam, az az én arcom, az az én szemem, az én vagyok, de nem csak az vagyok én. Én nem bánok meg semmit, amit kiírok, de nehéz ezt a két képet, hogy ki tudja hányféle képet, mert ahány ember annyiféle kép van szerintem a fejükben akár rólam, és szóval nehéz ezeket így összeegyeztetni, és tényleg ez lehet, hogy egy ilyen nevetséges sirámnak tűnik, de nagyon sokszor gondolok arra, és mi lehet azokra az emberek, akik tényleg nagyon-nagyon népszerűek, sokszor gondolok arra, hogy jó lenne ilyen nulláról indulni bizonyos találkozásokkor, ahol én mondhatom el, hogy ki vagyok, meg én mondhatom el, hogy mit csinálok, meg mi számomra fontos.
Például, amikor felvállaltad azt, hogy beteg vagy, akkor azon gondolkodtál, hogy ezt most kiírd, vagy ne írd, mert én úgy emlékszem, hogy azért eltelt egy bizonyos idő, mire úgy érezted, hogy akkor ezt most leírod.
Azért, mert utaltam rá sokszor. És azért utaltam rá sokszor, mert azt gondoltam, hogy bizonyos gondolataim mást jelentenének, hogyha az olvasó valamilyen módon nincs tisztában azzal, hogy mi a gyökere bizonyos érzéseknek. Tehát teszem azt, van egy olyan poszt, ami alapvetően rosszkedvű, vagy mérges, vagy elkeseredett, akkor tehát, hogy az nyilván nem azért van csak sokszor, mert valamilyen téma elkeserít, vagy rossz kedvem lesz tőle, hanem köze van a fizikai állapotomnak is hozzá. És szerintem akkor vagyok hiteles, hogyha jelzem, hogy bizonyos gondolatok azért születtek meg, mert rosszul vagyok, mert rossz napom van. És hogyha ha sokszor adsz ilyen villámbetekintésnyi időt az embereknek, hogy belelássanak az életedbe, akkor szerintem íróként is, meg magánemberként is akkor vagy korrekt, hogyha ezt magad a szemben is, hogyha ezt elmagyarázod, vagy elmondod. Én azért írtam le egy idő után, hogy beteg vagyok, azért is kezdtem el beszélni a rákról, mert mármint, hogy nem beszéltem róla nagyon sokat, de azért neveztem a nevén, mert azt tapasztalom a mögöttem lévő 3 évben, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon sok embert érint, de mégis tabunak számít, és ehhez kapcsolódik egy csomó dolog. Most egyébként eszembe jutott egy dolog, amiről mindig is szerettem volna posztolni, de még nem találtam meg a módját, hogy hogyan, és valamennyire hasonlít a mai beszélgetésre, bár persze tök más topik, de szerintem érteni fogod, hogy mire gondolok. Például az orvosi marihuána témájáról, ami sokkal fontosabb, mint ahogy egy egészséges ember azt gondolná, hogy nem véletlenül van az, ami most a világban történik. Olivia Newton-Johnnak nem véletlenül volt több évtizedes munkája abban, hogy egy alapítványt létrehozzon, ami csak ezzel foglalkozik, a fölvilágosítással, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy nem, a pálinka nem gyógyít meg, nem, a pálinka nem jó fájdalomcsillapításra sem, de a marihuána igen, ez egy gyógyszer, és itt már igazából az orvosok sem vitatkoznak, inkább csak a politikusok nagyon sok szempontból. Erről nagyon-nagyon régen szerettem volna már posztolni. Sőt, igazából ha úgy posztolnék róla, amennyire ez nekem fontos, akkor sok poszt születne ebből a témából, de hát ez nem az a téma, amiről lehetne beszélni most jelen pillanatban itthon a nagy nyilvánosság előtt.
Az biztos, hogy kapsz majd hideget, meleget is, viszont ahogy beszélsz, azon gondolkodtam, hogy azért mégiscsak van párhuzam most azzal a történettel, amit elmondott a vendégünk, hiszen ő is azért vállalta ezt föl, mert sokakat érint a történetet. Azokról a dolgokról, amik valóban sokakat érintenek, és ahogy az adás elején beszéltünk is róla, hogyha ebből bárki is tud merítkezni, és már egy más hozzáállással és felvértezve tud a saját életéhez, a saját szituációjához állni, akkor szerintem már megérte. Az adásunknak most viszont vége van, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Visszahallgathatják az adásokat a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
Búcsúzzuk Önöktől a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.